kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható a hegyi beszédben, ott is a Máté evangéliumában feljegyzett szakaszban a 6. rész 9. verszakkal kezdődő szakaszban, amit ma már egyszer hallottunk, közösen mondtuk el, és ma erről fogunk gondolkodni, ezt ülve hallgassátok meg, így szó lesz. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ennek az imádságnak egy rövidített változata, vagy egy rövidebb változata, így is helyes lehet, megtalálható a Lukács evangéliumában, ahol annyi a különbség többek között, hogy a tanítványok közül egy arra bátorítja Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni, mint ahogyan János is tanította az ő tanítványait. És ebből talán arra lehet következtetni, hogy valamelyik keresztelő János tanítvány az, aki valami olyan metódust, olyan módszert akar Jézustól ellesni, ami az imádság területét lefedi. És arra gondolhatunk, hogy úgy gondolkozhatott ez a tanítvány, hogy bizonyára, ha Jézustól tanulunk imádkozni, akkor úgy fogjuk a szöveget mondani, ahogyan az tetszik Istennek. Nagyon érdekes volt nekem most olyan szempontból foglalkozni ezzel az imádsággal, hogy ez egy prédikációi textus, azaz egy választott ige, amiről szólnom kell, hiszen ha imádságról van szó, talán a hitetlen ember is ennyit biztos, hogy tud, hogy van valamiféle imádság, amit mindig el szoktak mondani a templomban, sőt, ha bekerül véletlenül egy templomi közegbe, és elkezdik mondani a mi atyánkot, az Úr imádságát, azt valószínűleg még tudja is. Vajon mi az, amiről imádkozunk, mi az, ami bennünket megszólít, vagy túlmegy a templom tetején, a plafonján ez az imádság? Vagy ez valami olyan mágikus eszköz, amivel kikényszeríthetjük az örökkévaló Istent a tekintetben, hogy tessék odafigyelni rám, mert most valami olyat mondok, ami kedves a te fülednek. Arról nem is beszélve, hogy nem önmagában áll az evangéliumokban ez az imádság, mert Dávid imádságában is megtalálhatjuk ezt, amikor Istenre dicséri. És azt mondja, hogy te vagy az egyedül élő, szent, örökkévaló Isten, vagy az Ézsaiás könyvére gondolva, amikor Ézsaiás betekinthet a mennyei udvartartásba, ott is azt hallhatja, hogy a mennyei lények kiáltanak, szent, szent, szent az örökkévaló Isten, és nem nehéz megközelíteni, megérteni, hogy itt is valami ilyesmiről szól Jézus késztetése, amikor is arra bátorít bennünket, hogy ti pedig így imádkozzatok. Az is nagyon furcsa, hogy Jézus, akin keresztül menetelünk van az örökké valóságban, szokott imádkozni. A Lukács evangéliumából, ha megközelítjük ezt a szakaszt, akkor láthatjuk, hogy éppen imádkozott Jézus, amikor az egyik tanítvány arra próbálta őt ösztönözni, ahogy említettem az imént, hogy taníts minket imádkozni. Vajon te hogy imádkozol? Az örökkévaló fiúnak szüksége volt arra, hogy imáival önmagához, az atyához, valakihez imádkozzon. És ma már akár a pszichológiával foglalkozó, akár másfajta lélekkel foglalkozó irányzat, vagy mondhatnám azt vallás, ami nem keresztény irányzat, vagy nem zsidó irányzat, az is tudja, hogy szüksége van a léleknek az elcsendesedésre, a meditációra, arra, hogy megálljon egy pillanatra, és valakivel kapcsolatot keressen, vagy ha nem tud idáig eljutni, hogy kapcsolatot keressen, akkor legalább gondolja végig, mi az, amit állít, mi az, amit tett, mi az, amit tenni akar, vajon mi az, ami ösztönzi abban, amit ő tenni akar, vajon helyén vannak ezek a dolgok, vagy végig kell gondolni, át kell gondolni újból azokat a dolgokat, amelyek meghatározzák a következő lépéseket. Azaz, amikor az imádságról beszélünk, egy olyan területet érintünk, ami függetlenül attól, hogy valaki hisz az örökkévaló Istenben, vagy nem, egy ismerős terület lesz. Vajon, amikor imádkozom a mi atyánkat, akkor milyen területen állok? Valamit elmondok, mert nehogy kinézzenek a templomból, és ha ezt nem mondom, akkor esetleg úgy fognak rám meredni, hogy soha többet nem lesz kedvem oda betenni a lábamat, vagy ez a területe annak, hogy elmondom a mi atyánkot, és Isten ezzel ki van pipálva. Nem én fedeztem azt fel, amit most mondani fogok, hanem nálam sokkal bölcsebb, és az Úrhoz talán közelebb lévők is, de hagy emlékeztessek én is arra, hogy vannak ebben olyan területek, mint a 10 parancsolatban, amely terület Istennel kapcsolatos, és vannak olyan területek, amelyek mi velünk kapcsolatosak. De mielőtt ezt újbegyre szedném, hagy próbáljak meg tisztázni egy kérdést. Azzal indul ez az imádság, hogy mi atyánk. Milyen a viszonyom Istennel? Valóban atyának nevezhetem őt? Valóban egy olyan közeli, intim kapcsolatom van vele, mint egy jó fiú és atya viszonnyal? Valóban egy olyan közeli kapcsolatom van, amely a gyermek és az ő szülőjének a kapcsolata? Vagy így kell ezt mondani, és nem foglalkoztam soha ezzel, hogy atyának nevezem. Azon is elgondolkoztam, hogy miért nem úgy tanít Jézus, hogy én atyám, ki vagy a mennyekben. Miért tartja szükségesnek Jézus, hogy többes szám első személyben szólítsuk meg az atyát? Vajon mi lehet az oka annak, hogy Jézus nem arról akar meggyőzni bennünket, hogy csak az én saját atyámról gondolkozzam, amikor imádkozom ezt a jól ismert imádságot? Pedig ő beszél arról, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van, vagy Én megmondtam volna nektek, hogyha az én atyámnál nem lenne férőhely, hogy az én atyámtól ezt vettem, és az én atyám ezt és ezt parancsolta nekem, és a fiú nem tesz mást, csak amit az atya, azaz én atyám akar nekem mondani. Miért kell többes számban, többes szám első személyben fordulni az atyához? Ez egy kardinális kérdése ennek az imádságnak, bármennyire úgy tűnik, hogy ez csak egy nüansznyi kis probléma vagy kérdés, amit tisztáznunk kell, ha már az útmutató összeállítói ezt akarták, hogy ma erről gondolkozzunk. Nem lehet kisajátítani az örökké való Istent, hanem tudni kell, hogy mindenkinek az atya, aki felhozza jóra és gonoszra egyaránt az ő napját, esőt áld mindenkinek, aki ő akár megérdemli, akár nem érdemli meg. A mi közös Istenünk ő, akit közösségben lehet imádni, akit ő, aki úgy döntött, hogy Jézus eljövetele után a közösségen keresztül akar nagy dolgokat eldönteni és nagy dolgokat cselekedni, aki úgy döntött, hogy ad erőt, amikor ketten vagy hárman az ő nevében összegyűlnek. Mi atyánk, aki hol van? Hol van a te, az én, a mi közös atyánk? Vajon hajlunk előttünk és lesi a mi kérésünket, vagy tisztáznunk kell azt, hogy ő az egek ura, az Istenek Istene, a teremtő, a megmentő, a megváltó Isten, aki ezt az egész világ mindenséget, ami körülvevez bennünket, megalkotta, aki élet és halál ura, akinél nincs nagyobb. Vagy egy olyan Istenhez imádkozom, akit, vagy akinek a tiszteletét ledarálom ebben a pár mondatban. Ki a te, az én Istenem? Ki az, akinek a parancsait lesem? Ki az, akinek a kérését végrehajtom? Ki az, akihez tartozónak vallom magamat? Amikor a mi atyánk gondolat elénk kerül, akkor arra kell gondolnunk, hogy ezt tisztáznunk kell. Aztán jönnek sorba a te kérések. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. A te, a szent, az örökkévaló, jöjjön el a te országod. Vajon hogyan is jön el az ő országa, szemmel láthatóan, vagy arra kell gondolni, amit Jézus mond, hogy ennek a világnak nem úgy van vége, és nem úgy lesz az ő országa, ahogyan mi ezt elképzelnénk, hanem az ő országa bennünk lesz kézzel fogható. Akkor is ezt kell hangsúlyozni, ha tudjuk a jelenések könyvéből, tudjuk a jövendőlésekből, hogy a nap mint egy szőrzsák lehull a földre, és vég lesz ennek a világnak, de Jézus egyértelműen azt mondja, hogy a mennyek országa te benned, és én bennem, hogy visszakanyarodjak az előző gondolathoz, a mi atyánknak a követőiben lesz nyilvánvalóvá. Jöjjön el a te országod. Vajon kikerülhet az Isten országának eljövetele engem, mint hívő embert, vagy téged, mint hívő embert? Mert ha kikerül, akkor az régen rossz. Mert az Isten országa az Isten országának ügye akkor is kézzel foghatóvá válik, hogyha én nem akarok abban részt venni. Az Isten országának az ügye akkor is véghez vitetik, hogy rossz kifejezéssel éljek, hogyha én kivonom magam belőle. Mert az Isten országának eljövetele és hatalomra jutása nem az én engedetlenségemen áll, vagy bukik. De milyen nagyszerű lesz, vagy lenne, hogyha az én engedelmességem hozzájárulna ahhoz, hogy a mennyek országa, az Isten országa, a te országod, ahogy itt az imádságban mondjuk, hatalomra juthatna én bennem és az én környezetemben. Ha eljutottunk idáig, akkor érdemes megfigyelni azt, hogy mi az, ami megelőzi Jézusnak az imádságra való felhívását. Nagyon sok dolog. Többek között az, hogy amikor az ember könyörög, böjtöl, alamizsnát oszt, ne azért tegye, mert ő igazolni akar valamit, hanem titkon tegye mindezt. Azért tegye, mert Istennek szeretne tetszeni. Nem azért, hogy az emberek lássák, hogy ő milyen nagyszerű, hogy ő milyen nagy dolgot tett, és hogy ő mennyire kiri azok közül, akik Istent szeretik és keresik. Azt mondja egyenesen Jézus ebben a hegyi beszédi tanításban, hogy amikor te böjtölsz, akkor kend meg az arcodat, mosolyog, járkelj az emberek között, minthogyha éppen lakomáról jönnél, mert nem ő miattuk teszed ezt, hanem azért, hogy a mennyei atya, aki titkon van, örvendezzen annak, hogy vele akarsz közelebbi kapcsolatba kerülni. Legyen meg a te akaratod. Még mindig nem érkeztünk el a mi területre, hanem még mindig őróla van szó. Tényleg azt akarom, hogy az Úr akarata legyen meg az én életemben. Olyan könnyű ezt mondani. Olyan könnyű erre rávágni, hogy persze, hogy azt akarom. De hányszor jár úgy az ember, hogy tisztában van azzal, hogy ez, amit most tesz, ez az ő akarata. A saját akarata, és nem az Úré. Pedig vasárnap azt imádkoztam, legyen meg a te akaratod. Sokszor, amikor segítséget kér az ember valakitől, akkor nem tudja elfogadni, ha másfajta segítség körvonalazódik, mint amit elképzelt. Istennel sokszor járunk így, hogy kérünk tőle valamit, és más megoldás körvonalazódik, mint amit én elképzeltem, hogy ennek az ügynek csak egyfajta kimenetele lehet, az örökkévaló Isten pedig egy másfajta választ ad, egy másfajta útmutatást ad. Legyen meg az ő akarata. Boldogan, felhőtlen örömmel tudom azt mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Vagy ezek után meg fogod gondolni, hogy még egyszer elmondod el a mi atyánkot. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Azt gondolom én, hogyha akár hitetlenül, akár hívő fejjel az ember végig gondolja, hogy Isten akarata érvényre jut-e a mennyben, akkor odáig bár melyik platformon állok, el tudok jutni, hogy a mennyben igen, Isten akarata érvényesül. Sőt, odáig is eljutok, hogy úgy látom, ha hitetlen vagyok, hogy Isten nem jól kormányozza ezt a földet, mert úgy tűnik, hogy mindig a gonosznak és a rossznak az igaza jut érvényre. úgy legyen meg az Isten akarata a mennyben is, ahogyan én szeretném, hogy a Földön is érvényre jusson, vagy fordítva. Úgy legyen meg a Földön, ahogy biztos vagyok benne, hogy a mennyben lesik Isten parancsait. És itt jutunk el oda, hogy el lehet kezdeni, könyörögni a mi dolgainkért, a mi kérésekért, a mi területnek a kérdései és kérései kerülnek elénk. A mindennapi kenyér kérdése. Az a helyzet, hogyha az ember Isten szemüvegén keresztül kezdi nézni a világot, akkor ez a kérdés, vagy ez a kérés másfajta ruhába bújik, másfajta összefüggések lesznek, vagy élveznek prioritást, mert lehet, hogy az igényem is más lesz, hogyha Isten szemüvegén keresztül nézem a világot. A mindennapi kenyér kérdés, amiben nem csak az ennivaló kerül bele, nem csak a ruházkodás kerül bele, hiszen ebben a hegyi beszédben tanít arról Jézus, hogy ha a mezők liliomait öltözteti az örökkévaló Isten, hogy ne tudná, hogy neked erre szükséged van. A mi kenyér kérdésében benne van az ennivaló, a ruházkodás, a hétköznapi élet minden búja és baja. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Elég minden napnak a maga baja, tudjuk egy másik igéből. Vagy akkor vagyok nyugodt, hogyha 10 évre elegendő anyagiakkal rendelkezem. Vagy úgy tele van a spájz, hogy már oda nem fér bele egy papír darabka sem. Vagy merem hinni, hogy a mindennapi kenyér kérdése az Úrnak kezében van. Lehet úgy is gondolni erre a kérdésre, hogy az ember harcot vív, és olyan, mint egy légionárius, akinek az élelem kérdése az minden napra meg volt oldva, de nem vitt többet egy napi élelemnél, mert akkor nem tudott harcolni. Hogyha az ő hátán egy havi eledelt kellett volna vinni, akkor nem tud részt venni a háborúban. Így is lehet közelíteni a mi atyánk a kenyér kérdéséhez. Elegendő annak a napnak az ellátmánya, amely napon éppen vagyok, és ha azt megadta az Úr, akkor hálát lehet adni, hogy ez a nap is az Úr áldásával végződött. És egyre mélyebbre jut Jézus, mert innentől kezdve a vétkeink bocsánatát tárjuk Isten elé. De az is érdekes összefüggésbe kerül oda, mert hisz azt mondjuk neki, hogy úgy bocsássa meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk. Vagy Lukács evangéliumában elengedjük az adósságát másnak. Hát tényleg úgy bocsássa meg az örökkévaló Isten a mi vétkeinket, ahogyan mi meg szoktunk bocsátani, ahogyan mi elrendezzük a bennünket ért sérelmeket. Nagyon érdekes kérés ez, és nagyon érdekes összefüggéseket nyit meg az Úr Jézus ezáltal, és úgy, hogy tudjuk, hogy ez a tanítói, vagy a tanmenetnek az egyik fő része, így még érdekesebb a kérés. Vajon hogyan viszonyulok én a környezetemhez? Vajon hogyan bocsátok meg, vagy hogyan viszonyulok ahhoz, akinek meg kell bocsátanom, vagy el kellene engednem az adósságát. Rögtön le kell itt szögezni valamit, hogy annak lehet igazából megbocsátani, aki ezt kéri. És én el tudok engedni bármiféle bántást, haragot, de nem lesz meg a másik léleknek a gyógyulása, hogyha nem rendezi az általa elkövetett problémát. Édesapámnak volt egy nagyon érdekes ügye, amikor ő Nyíregyházára került, Szolnokról helyezték oda, és az elődje úgy várta őt, hogy van itt egy rendezetlen ügy, amit édesapámnak kellett elrendezni, vagy legalábbis őt kérte meg. És ez arról szólt, hogy a II. Világháború alatt a vészkorszakban egy hívő ember eltulajdonított a zsidó vagyonból valamit. Ugye ott Ebek 30-adján volt a zsidó vagyon, és mindenki azt gondolta, hogy, vagy legalábbis sokan, hogy most szabad préda van. Őket már úgy is elvitték. Hát ha nem én viszem el, akkor elviszi más. És valaki elvett egy végvásznat, ha jól emlékszem. De nem hagyta nyugodni az örökkévaló, meg vagyok erről győződve, hogy ő volt, hanem állandóan arra ösztökélte, hogy ezt rendezze el. És nem volt ereje visszavinni a zsidó hitközségbe, hanem elvitte édesapám elődjéhez, és ott lerakta, és ott hagyta, hogy vigye vissza a pap. Édesapám elment a zsidó hitközségbe, beszélt a rabbival, aki a következőt mondta, ami ide kívánkozik: nem fogadom el a visszahozatalt, mert sosem lesz meg a lélek gyógyulása, ha nem ő jön el ide, és nem ő hozza vissza. Meg lehet bocsátani, úgy lehet gondolni, hogy nem haragszom a másikra, de sosem lesz meg a lélek gyógyulása, ha nem intézek el valamit. Vagy csak az Úr előtt, a csakot idézőjelben mondom, mormolok el valamit, ami bocsánat kérés féle. De nem megyek el, és nem rendezem el a másikkal. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Vajon minden ügyem rendben van? Vajon minden ügyem úgy áll az Úr előtt, hogy abban vétlen vagyok? Vagy van ezen a területen javítani való? Nagyon sok súlyos ige van a Szentírásban, amiből csak egyet szeretnék kiemelni, és a többi az már úgyis még egyszer ismétli ennek a gondolatnak az igazát. Pál apostolnak a leveleiben lehet ezt találni, amit nem veszünk komolyan. Nem veszünk komolyan a sok cégéres bűn között felsorolt olyan gondolatokat, amelyekről egyértelmű az Isten beszéde. Susárlók, rágalmazók. Vajon minden esetben, minden helyzetben szent a másik ember becsülete előtted? Vajon kész vagy becsukni a füledet akkor, amikor nincs jelen a másik, akiről szó van? Nagyon érdekes és örömteli történet jutott hozzám vissza. Éppen valaki előtt szittak egy másik embert, aki azonnal azt mondta, hogy nem hallgatom tovább, mert nincs itt a másik, akiről ez szól. Vajon komolyan vesszük-e Istennek Pál apostolon keresztül kijelentett igéjét. Nem csak itt van Timóteushoz írt második levélben, vagy az Efézusi levélben, ugyanilyen értelemben beszél Pál apostol. Úgy bocsáss meg nekünk a mi vétkeinket, ahogyan mi is elrendezzük a környezetünkben lévő dolgokat. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, és most jön az a része, ami csak itt a Máté evangéliumában van benne. Vajon mit is gondolok akkor, amikor erről beszélek? Isten vinne engem kísértésbe? Vagy valami másról van szó? Ne vigy engem kísértésbe, mert akkor bajom lesz, vagy hogy is van ez? Isten engedi meg a problémát, vagy Isten nem felelős abban, amikor nekem valamiféle problémám akad? Tudhatjuk, hogy az Úr nem ad semmiféle olyan dolgot, amely valamiféle rossz lenne nekünk, hanem lehet, hogy az ördög engedélyt kapott erre, de ebből nem az következik, hogy az Úr vitt volna bennünket kísértésbe. De azt is lehet tudni, hogy Jézus Krisztus így nyilatkozott a kereszten, én meggyőztem ennek a világnak a fejedelmét. Nem tehet semmit a gonosz, ha te nem engeded, hogy ő az életedbe belépjen. Nagyon rafinált, hiszen pontosan tudja, hogy mely területek azok, amelyekben sebezhető vagy, és mindig ott fog támadni. Van valami gondolatod, amelytől nem tud szabadulni, biztos, hogy onnan fog támadni a gonosz. Ne vígy minket kísértésbe. Emlékezzünk arra, amikor Jézus böjtölt és imádkozott, őt is megkísérti az ördög. Három területen, a kenyérkérdés, a dicsőségkérdés és a hatalom területén. Hányszor és hányszor eljátsza ugyanezt a dolgot. Nyilván mindenkinek a maga kvalitásai és a maga területén játsza ezt el. A kenyérkérdés, a hatalom, a dicsőségkérdés. Lehet, hogy 10 ember között, lehet, hogy 20 ember között. Jézusnak az egész világ fölötti hatalmat ígéri az ördög. Neked ugyanúgy föl fogja kínálni, mint ahogy nekem fölkínálja, vagy fölkínálta az örökké való fiúnak. Ó, ki tudom-e mondani azt a gondolatot, amit nem véletlenül toldoztak hozzá itt a Máté evangéliumában ehhez az imádsághoz. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. 280-as ének első verszakát énekeljük.